Sok-sok szeretettel köszöntelek, kedves mindannyiótokat. Olyan régen voltam itt, hogy elég nehezen találtam ide. Nem az autópályán jöttem, onnan egyszerűbb lett volna. Nem az volt az oka ennek a távolmaradásnak, hogy nem szívesen jöttem volna, illetőleg jöttem most, hanem 5 gyülekezet mellett hát elég nehéz volt plusz szolgálatokat vállalni. Minden esetre örömmel jöttem most, és örömmel látom azokat a régi ismerősöket, akik jó tapasztalatokat hagytak bennem, amikor ide jártam közétek egy pár évig. Testvéreim, nem tudom, hogy emlékeztek-e rá, de én, hát hogy mondjam, meglehetősen provokatív szoktam lenni, mert úgy gondolom, hogy bizonyos kiélezett gondolatok mélyebb nyomot hagynak, hogy sem a régi sztereotípiákat fogalmazok én itt meg előttetek. Egy régi vitahelyzetre hivatkoznék, amit nem ti éltetek át, hanem én, de azóta is mélyen él bennem. Munkatársi körben, tehát a prédikátorok körében él egy régi vita, és ezt a vitát egy bizonyos Leroy Edwin Froome keltette életre, aki azonos azzal a valakivel, aki az Atyáink Profétai Hite című 4 kötetes munka hátterében egyfajta szervező és összerendező személyként állt. Megjelent egy kis könyvecskéje, vagy 30 évvel ezelőtt, az a címe, hogy a vigasztaló érkezése, és ebben a krisztusi misszió parancsot, és a nem sokkal később az apostolok cselekedete első könyve egyik ígéjét állította szembe egymással. Ugye a misszió parancsról nem kell beszélni, mert azt mindannyian jól ismerjük. Menjetek el szélese világra, tegyetek tanítványokká minden népeket, tanítsátok meg őket. Csak zárójelben jegyezném meg, hogy ennek a misszió parancsnak a köztünk való képviselete az meglehetősen gyakori, de én még nem hallottam olyan ígehirdetést, amelyik a 20. versre hangsúlyt helyezett volna. A 20. versben ez áll, hogy ímé ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, és ennek közvetett mondani valója lenne, hogy akkor menjek el szélese világra tanítványokká téve mindeneket, hogyha az én küldetésem azzal a valakivel való közösségből táplálkozik, aki ígéretet adta, hogy én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Csak zárójelben jegyezném meg, hogy én nem egy gyülekezetben feltettem azt a kérdést, illetve kértem őket, hogy egy néhány mondatban fogalmazzák meg, írják össze, hogy mit jelent Krisztusban lenni. Mert tartalmilag azonos azzal, hogy én még ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Felesleges volt ezt a próbát megtennem, vagy nem érkezett válasz, vagy közhelyszerű válaszok érkeztek, és ez azért mély nyomot hagyott bennem. Na, ami a vita helyzetet illeti, A másik ige váltotta ki a vitát, mert a misszióparancs gondolati tartalmában senki nem mer vitába szállni. Az apostolok cselekedetek könyvében, mielőtt Jézus elment volna, egy utolsó megbízást hagyott, ami így szólt, hogy maradjatok Jeruzsálemben, minek utána vesztek erőt, én mi a Szentlélek eljő reátok. És ez a bizonyos Leroy Edwin Frum felveti azt a kérdést, hogy most akkor menjünk, vagy maradjunk. És kifejti a gondolatmenetének a végén, arról esik szó, hogy ez egy egyirányú utca, és pedig először maradni kell, minek utána vesztek erőt, én mi a Szentlélek eljőre átok. És amikor egy gyülekezet vagy egyén ebben a tapasztalatban részesült, akkor érvényes a misszió parancsnak az a bizonyos menj el része. Ha megfigyeljük Krisztus küldetését, 40 napot töltött a pusztában. Ha Pál apostol szolgálatáról beszélünk, ő egyrészt 3 évig volt Arábiában, aztán 14 évet még eltöltött a maga szűke pátiájában, és utána indult el a misszió parancsra. Mindenképpen egyfajta lelki és eszmei feltöltekezés és felkészülés előzi meg minden esetben a misszió parancs teljesedését. És de a szombatiskola is ihleti sokszor az ember gondolatait, és a mostani szombatiskola pedig Krisztus személyes szolgálatáról, küldetésének a lényegéről szólt, és összefüggésben az előbb mondottakkal szeretném idézni a Kolossébeliekhez írott levél első fejezetének a 27. és 28. versét, mert ebben lehet, hogy a mi küldetésünkről egy egészen másfajta megközelítést olvashatunk ki. Akikkel az Isten meg akarta ismertetni azt, hogy milyen nagy a pogányok ködöttem-e titok dicsőségének gazdagsága, azt tudnillik, hogy Krisztus ti bennetek van, Károlit nem fordít pontosan, úgy áll a mi szövegünkben, hogy Krisztus ti köztetek van, az eredetiben Krisztus ti bennetek van, a dicsőségnek ama reménysége. Néhány gondolatot hadd társítsak ehhez a 27. verset után folytatnánk. Ugye arról beszél itt a Szentírás, hogy az Isten meg akarta ismertetni a pogányok között, hogy milyen nagy e titok dicsőségének gazdagsága. Megjelenik a dicsőség szó. Erre mindjárt kitérnénk. Azt tudnillik, hogy Krisztus ti bennetek van, és ebből levezet valamit a dicsőségnek, az, hogy Krisztus mi bennünk van, ez a dicsőségnek ama reménysége. Ahhoz, hogy ez az egyenlet a maga kristálytiszta mi voltában álljon előttünk, a dicsőség szót kellene definiálni. Amikor Izrael népe a pusztában vándorolt, Mózes nem egyszer folytatott párbeszédet az Istennel, és az egyik ilyen alkalommal azt kéri az Istentől, hogy mutasd meg nékem a te dicsőségedet. És Isten erre úgy válaszol, hogy szemtől szemben nem láthatsz engem, de hátulról megláthatsz, és akkor egy szózat hangzik, amikor az Isten elvonul előtte, és ennek a szózatnak a tartalmi lényeg egyetlen fogalom köré csoportosítható, Isten nyilvánvalóvá tette a maga erkölcsi lényét Mózes előtt. Az Úr kegyelmes és irgalmas Isten, késedelmes, haragra nagy irgalmasságú és igazságú, megbocsát hamisságot, vétketés, bűnt, de nem hagyja büntetlenül. Szóval erről szól ez a bizonyos üzenet, amikor Mózes kérésére az Isten válaszol. Ellen White írásaiban is megtaláljuk ennek a definícióját. Így lehetne leegyszerűsítve megfogalmazni, az Isten dicsősége egyenlő, az ő erkölcsi lénye, az ő jelleme. És akkor ezzel behelyettesítve az egyenletet így fogalmazhatnánk meg, hogy Krisztus ti bennetek van, ez az Isten jellemének a reménysége, pontosabban, hogy az Isten jelleme tapasztalati alapon, a személyes érintkezés jegyében, az Isten erkölcsének a szemlélése folytán majd reménység szerint kiábrázolodik bennetek. Az ünnep 1888-as üzenet rendre alkalmazta ezt az ígét, és ide mindjárt illesszük be azt a másikat, ami az egyenletet még világosabbá teszi. Ez a Korintusbeliekhez írott második levélben található, a harmadik fejezet 18. versében. Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan, fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Tehát itt elmondja a nagy átalakulás mikéntjét is Pál apostol, mi pedig az Úrnak dicsőségét, az Isten jellemét, az Isten erkölcsi nagyságát szemlélve, szemlélés által változunk el, ugyanarra az ábrázatra elváltozunk. Dicsőségről dicsőségre. Az Isten megváltási tervének a lényege, az ember újrateremtésének a célja, hogy Isten helyreállítja bennünk önmaga erkölcsi képmását. És a mi szombatiskolánkkal összefüggésben pedig ez tartalmilag ezeket a gondolatokat hozza felszínre. Jézus azt mondta, aki látott engem, látta az atyát. És ne tűnjék előttetek Isten káromlásnak, ez a mi missziónk lényege, hogy aki lát minket, az hiteles fogalmat alkothasson az Istenről. Amikor az Isten bennünket ide erre a földre helyezett, és a teremtés lényegéről azt mondta, hogy teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, akkor ezzel azt az emberi létnek azt a célját fogalmazta meg, hogy legyen ezen a földön az Isten erkölcsi lényének hiteles képviselete. És miután az Isten a maga céljait nem szokta átértékelni és átalakítani, ezért az újjáteremtésnek, az emberi létnek és az ember küldetésének ma sem lehet más célja, az Isten erkölcsi lényéről nekünk hiteles példát kell mutatnunk a mi környezetünkben. És most folytatnám a 28. verset olvasva. Akit mi prédikálunk, intvén minden embert és tanítván minden embert minden bölcsességgel, és most figyeljük meg ezt a mondatot, ez a mi küldetésünk tartalmi oldala, minden embert tökéletesnek állassunk elő a Krisztusban. És ha azt kérdezném, hogy amikor mi elmegyünk előadásokat tartani, és ott több-kevesebb lelkesültséggel elmondjuk a Biblia eszmei tanítását, akkor ezzel vajon ezt a küldetést, a küldetésnek ezt a tartalmi oldalát teljesítettük el. Nem egyszer szóba került munkatársi körben, hogy vajon a mi közösségünkre nem illeszthető-e az az apostoli korszakban olyan nagyon gyakran megjelenő eretnek hozzáállás, tudnék megjelentek gnosztikusok. Ezek a gnosztikusok arról voltak nevezetesek, hogy hittek egy üdvözítő ismeretben. Tehát a görög gondolkodásnak, az ókori gondolkodásnak azt a gyakorlattól különválasztott elméleti vonatkozásait képviselték, ami a gyülekezetekben sok-sok bajt kavart. Az ószövetségi ember a nyelv hátterén sem volt képes arra, csak amikor a görög filozófia megjelent, tehát alapvetően a Biblia mondani valója, nyelvi szerkezete, gondolati egységei nem teszik lehetővé azt, hogy az ember gyakorlattól különválasztott elméleti dolgokat képviseljen. Nincs ilyen a Bibliában. Gyakorlat nélküli elmélet nem állja meg a helyét. A gyakorlat hitelessége kell minden egyes elméletileg felvázolt ismeret hátterében meghúzódjon, és ezért mondja, és ennek alapján és hátterén fogalmaz itt Pál apostol úgy, hogy minden embert tökéletesnek állassunk elő a Krisztusban. Mit jelent tehát a mi üzenetünk képviselete? Az, hogy Krisztus mi bennünk van. Ez a dicsőségnek a ma reménysége, miközben mi az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén ugyanarra az ábrázatra elváltozunk, az emberek előtt ezt nyilvánvalóvá tesszük, hogy a bizalmatlanná vált és az Istentől elfordult, az Isten irányában idegenkedés tanúsító emberi lény az Isten szeretetétől bizalomra váltva most már tud az Isten felé fordulni, akar az Isten felé fordulni, tud és akar az Istentől elfogadni, kész az Istennel közösséget vállalni, és ebben a közösségben, Isten és ember közösségében az ember teremtésbeli célját megvalósítva, majd visszatükrözi a jellemét. És szeretnék a Tesszalonikabeli gyülekezet tapasztalatára hivatkozni. Számomra igen-igen furcsa volt a misszióparancs közöttünk lévő értelmezése hátterén az, ahogy ez a gyülekezet a maga misszióbeli küldetését értelmezte. Azt mondja Pál apostol, hogy a bérabeliek nemesebb lelkűek voltak, mint a tesszalonikabeliek. Ez egy minőségi megkülönböztetés, és ezek a bizonyos tesszalonikabeliek mégis a következőképpen viszonyultak a küldetéshez. Tudván Istentől szeretett atyám fiai, hogy ti ki vagytok választva, hogy a mi evangéliumunk ti nálatok nem áll csak szóban, hanem isteni erőkben is, Szentlélekben is, sok bizadalomban is, miképpen tudjátok, hogy milyenek voltunk közöttetek, ti érettetek. És ti, ami követőinké lettetek, és az úréi, befogadván az ígét. 7. vers. Úgyhogy példaképekké lettetek Macedóniában és Akhájában minden hívőre nézve. Mert nem csak Macedóniában és Akhájában zendült ki tőletek az Úr beszéden, hanem minden helyen is híre terjedt a ti Istenbe vetett hiteteknek annyira, hogy szükségtelen arról szólnunk. Tehát a verbális közlésnek, a szóbeli közlésnek vajmi kevés jelentőséget tulajdonítottak az apostoli időkben, sokkal inkább a példaadásnak, sokkal inkább az Isten erkölcsi lénye hiteles megjelenítésének volt létjogosultsága az apostoli misszió parancs teljesítésében. És most újra felvetném a kérdést, hogy akkor most maradjunk Jeruzsálemben, vagy menjünk szélese világra, a tanítványokká téve mindeneket. Majdnem lincs hangulat keletkezett, amikor én ezt a Leroy Edwin Frumféle gondolatot valamikor a 70-es évek közepe táján megszólaltattam. Hogy képzeled? Mondták nekem. Hogy képzeled? Akkor most ne missziózzunk, akkor most mi üljünk. Figyeljétek meg, hogy milyen ellenállást tanúsít egy-egy csoport, egy-egy gyülekezet, amikor ez a gondolat előkerül. Én azért mertem itt felvetni, mert ugyan szívesen jövök közétek, de lehet, hogy egy darabig nem, amíg ki nem heveritek azt, amit én most elmondok, majd utána megint, mert amikor én elmegyek, mondjuk nem úgy, mint Charles Wesley, aki 150 mérföldet lovagolt egy nap, és közben 4 prédikációt tartott, hova tovább a lovon készült a következőkre. Szóval ekkora teljesítményt mi azért nem igazán tudunk felmutatni, de ha mondjuk 3-4 bibliaóra, vagy prédikáció, vagy evangelizáció úgy jelen van majd minden nap, akkor ezzel adminisztráljuk magunkat. Nem éltem hiába. Nem dolgoztam hiába. Csak arra a bizonyos 125. Zsoltárban olvasható ígére ritkán gondolunk, hogy hiába néktek korán kelnetek, későn feküdnötök, fáradtsággal szerzett kenyeret ennetek, szerelmesének álmában ad eleget. És ez a szerelmesének álmában ad eleget tartalmilag számomra teljességgel azonos azzal, hogy maradjatok Jeruzsálemben, minek utána vesztek erőt. Minek utána az Istennel való közösségben elmélyültök, hitelessé váltok, az Isten erkölcsi képmása megjelenik a megnyilatkozásaitokban, és az emberek, akik az Isten fiainak a megjelenésére várnak, majd látják, hogy ezek az emberek nem üres elméletet hirdetnek, hanem léleknek és erőnek a megnyilatkozása és megmutatása által nyilvánvalóvá teszik azt, hogy az Isten erkölcsi lényét szemlélve, igenis létezik olyan hatalom, a szeretet hatalma, ami egy embert jellemében is képes átalakítani. És hogy nem akkor eretnekség ez, amit én képviselek, szeretnék arra a két ígére hivatkozni, amit én magam is nagyon-nagyon sokszor hallottam a mi közösségünk nagyszabású alkalmain. Zsuzsa, Vankó Zsuzsa legalább háromszor prédikált küldött értekezleten erről. A 60. fejezet, Ézsás könyve 60. fejezete a következőt mondja. Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod. Itt most szünetet tartanék, és olvasnám a második verset. Mert íme sötétség borítja a földet, éjszaka a népeket. Erről szoktunk prédikálni. Eljött a te világításod ideje, és ennek azért van aktualitása, és egyre nagyobb aktualitása, mert sötétség borítja a földet és éjszaka a népeket. De hogy miben segítek a sötétségben veszteglő népeknek, azt az ige elmondja, de mi nem ennek az igének az összefüggéseiben szoktuk képviselni. Mert mi kell ennek a világnak, mi kell a sötétségben vergődő embereknek? Azt mondja, ugye a korábban szelektív gondolkodással képviselt ige, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Tehát kelj fel, világosodjál, mert az Úr dicsősége, az Isten erkölcsi kép mása rajtad feltámadt, és ugye héber gondolkodással és gondolat párhuzamról van szó, ezért a következő vers azt mondja, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik. Tehát a sötétségben veszteglő embereknek nem valamiféle nagyszabású elméleti ismeretre van szüksége, hanem annak a nyilvánvalóvá válására, láthatóvá tételére, hogy az önzés betegségéből van kiút, van gyógyulás, hogy az Isten erkölcsi képmására igenis át lehet alakulni, mert a szeretetben, az Isten erkölcsi lényének a szemlélésében van elégséges hatalom arra, hogy ezt a munkát elvégezze. Tehát amikor mi szövegkörnyezetében olvassuk és értelmezzük az ígét, akkor maga a megoldás is nyilvánvalóvá lesz. A megoldás tehát, amikor világítani kell a sötétségbe borult világban, akkor nem másról van szó, mint arról, hogy rajtad az Úr dicsősége feltámadt múlt időben. Akkor menj el, mert akkor jött el a te világításod ideje, amikor az Úr dicsősége rajtad feltámadt. De rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik. Ez a helyreállított, jellemében megújult ember jellemzése. Amikor a római levélben az Isten predesztinációs elképzeléséről olvasunk, akkor ott az áll, hogy azok életében minden együtt munkálkodik a jóra, akik az Istent szeretik. És akikről az Isten tudta, hogy őt majd szeretni fogják, azoknak az életében gondoskodott az elhívásról, gondoskodott a megigazításról, és a megszentelődés pedig arról szól, hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között. Ez az Isten megváltási terve, nagyon tömören, páli tömörséggel megfogalmazva. Hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között. Amikor valaki fellapoz egy dogmatikai kézikönyvet, legyen az KT, vagy mindegy, hogy micsoda a rendszeres teológiának valamelyik alkotása, akkor Krisztusról azt olvassuk, hogy az Atya egyszülöttje. Itt pedig arról olvasunk, hogy elsőszülött, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között. Milyen üzenete van ennek? Számomra az, hogy Isten a mi fiúságunkat ennyire komolyan veszi. És az Efézus beliekhez írott levél gondolatai alapján leegyszerűsítve így fogalmazhatnánk, hogy a fiú az, értek, nem az, aki annak vallja magát, hanem a fiú az, aki hasonlít. Nagyon gyorsan váltogatják egymást az osztálytalálkozók, most volt pár hónappal ezelőtt egy, és hát a másik az 5 évvel korábban volt, de olyan, mintha az is egy pár hónappal ezelőtt lett volna, mert nagynyira rohan az idő. És ugye úgy gondoltam, hogy igen, nem látott osztálytársaimat, meglepem, és vittem a családomról néhány képet. És csodájára jártak, amikor az én tablón szereplő képemet és a fiamról készült képet egymás mellé tettük. Nem kellett bemutatnom, hogy ez Szonlegner Zsolt, mert annyira nyilvánvaló volt. Tehát ezzel csak szeretném előttetek is úgy illusztrálni, hogy nekünk nem kell bemutatni, hogy mi keresztények vagyunk, nem kell bemutatni, hogy mi a misszió parancs teljesítésében járunk el, hanem az emberek előtt nyilvánvalóvá téve azt, hogy mi az Úrnak fedetlen arcát szemlélve ugyanarra az ábrázatra magunk is elváltoztunk, akkor ez a gondolat akkor válik hitelessé, ha az Úr dicsősége rajtam feltámadt, ha az Úr dicsősége rajtam megláttatott. Hogyha hasonlítok az Istenre, mint szeretett gyermek, mert ott ez áll, ez a gondolat található az Efézusi levélben. A nevelés 223. oldalán arról olvasunk, hogy az egyetlen és legfontosabb feladat, amit Isten emberekre bízott, hogy jellemet fejlesztenek. Hogy az Isten erkölcsi lényét fedetlen arccal szemlélve ugyanarra az ábrázatra elváltozzanak. Hogyan történik mindez? Az Efézusi levélből olvasnék egy gyakran idézett ige szakaszt, amit sokkal inkább a szépsége miatt, mint sem a tartalma miatt idézünk. És utána egy olyat, ugyancsak az Efézusi levélből, amit én nem igazán mertem még prédikációban feldolgozni, mert, na majd elmondom miért. Az Efézusi levél 3. fejezetében, a 16. verstől így olvasom, hogy adja meg néktek az ő dicsősége gazdagságáért, mindig helyettesítsük be, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő lelke által a belső emberben, hogy lakozzék a Krisztus hitáltalati szívetekben. Ne felejtsük el azt sem, hogy Krisztus ti bennetek van a dicsőségnek a reménysége. Tehát, hogy lakozzék a Krisztus hitáltalati szívetekben, a szeretetben meggyökerezve, itt a szemlélés általi elváltozás, és alapot vevén, hogy megérthessétek minden szentekkel egyben, mi a szélessége, hosszúsága, mélysége és magassága, dőlbetűvel szedett rész következik, nincs az eredetiben. Tehát ennek a mondatnak az alanya előrébb keresendő, ez a szeretet. Hogy ebben a szeretetben, amiben meggyökereztem, ebben megérthessem minden szentekkel egyben, hogy ennek a szeretetek mi a szélessége, hosszúsága és mélysége. És megismerjétek a Krisztus minden értelmet felülhaladó szeretetét, és ekképpen beteljesedjetek az Isten egész teljességéig. Krisztusról mit mond a Biblia? Ő az Atya valóságának képmása. Az a valaki, aki tökéletesen visszatükrözi az Isten jellemét. És azt mondja perspektívaként, elénk tűzött célgyanánt, azt mondja itt, hogy eképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. Egy körbevetett kérdést hadd vessek fel, aztán a másik ígét idézném. Tudjátok, hogy hol van a Bibliában Jákob létrája?
Két helyen.
Két helyen, igen. Én a másodikra gondolok. Péter apostol levelében, ahol azt mondja, hogy mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való, annak megismerése által. És akkor felsorolja, hogy ennek a jellembeli növekedésnek milyen állomásai vannak, ezt nevezik Jákob létrájának, mert különböző lépcsőfokokat tartalmaz. Ennek a csúcsa, ennek a létrának a csúcsa, hogy eképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. És akkor most olvasnám a 4. fejezet 13. versét. Míg eljutunk mindnyájan az Isten fiában való hitnek, és az ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kor mértékére. Engem mindig zavart, amikor azt olvastam Ellen White-nál, hogy tűzzük a célunkat magasra. Ezzel szemben én beértem azzal, hogy akár tűzből kikapott tűzökként jussak be oda, az a lényeg, hogy bent vagyok. Vagy van egy versünk, amiben egy-két verszak azzal foglalkozik, a címe különben ez, hogy küszöb, és ugye azt a nem éppen magasröptű célt fogalmazza meg a vers szerzője, hogy legyen küszöb az Isten országában, mert annak a belső oldala legalább bent van. Ezzel szemben Ellen White nem egyszer arról beszél, hogy tűzzük a célunkat magasra. Hát ez a magas cél, hogy eképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. Hogy eljussunk mindnyájan az Isten fiában való hitnek és az ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kor mértékére. Hát erről én még nem mertem prédikálni, most is csak idézem az ígét, de nem mertem elmélyedni ennek a gondolati hátterében, mert olyan nagy szabású és olyan magasra tűzött cél, hogy az ember belesajdul egész lényében, amikor ennek a perspektívájába, a távlataiba belegondol. És akkor most visszakanyarodva egy kicsit gondolatilag oda, ahonnan kezdtük. Az úgynevezett 1888-as üzenetben ez a Krisztus ti bennetek van a dicsőségnek ama reménysége, és a másik íge, hogy mi pedig az Úrnak dicsőségét mindannyian fedetlen arccal szemlélünk, ugyanarra az ábrázatra elváltozunk, ez nagy gyakorisággal visszatérő két igehely volt. És ha ezzel összefüggésbe hozzuk azt, hogy az úgynevezett 1888-as gondolatkör az az Isten szándéka szerint a késői esés a hangos kiáltás kezdete volt, és mi hát 101 néhány éve voltak éppen ott totyorgunk Kánaán határán, mert az Isten nem tudta megvalósítani bennünk, rajtunk és rajtunk keresztül mindazt, amit az ő valódi megbizatásának alapján és hátterén ki akart alakítani. És ott zárul a gondolatkör, hogyha felvetjük magunknak a kérdést, hogy mi a hangos kiáltás. Mert ugye a késési hangos kiáltás kezdete volt a 88-as üzenet. Mi a hangos kiáltás? Hol van a Bibliában ez a bizonyos hangos kiáltás? Ez a Jelenések könyve 18. fejezetének az első versében. És figyeljétek meg, hogy a Biblia milyen következetes, és hogy azonos kifejezéseket és fogalmakat milyen alapossággal és következetességgel használ. Ezután láttam más angyalt leszállani a mennyből, akinek nagy hatalma volt, és a föld fény lett annak dicsőségétől. Ugye itt van ez a bizonyos visszatérő fogalom, egy angyal jelenik meg, egy hatalmas angyal. Tudjuk, hogy ez nem egy valóságos mennyei küldött, hanem az Isten gyermekeinek a hatékony Isten lelkétől támogatott üzenet hirdetése, és mi ennek az üzenet hirdetésnek a lényege, mi a hangos kiáltás lényege? Azt mondja, és a föld fény lett annak dicsőségétől. Megjelent a történelem színpadán egy nép, amelyik valóra váltotta a benne lakozó Krisztus erejével és segítségével azt, amiről az egész megváltási terv szól. Ugyanarra az ábrázatra elváltoztak. Visszatükrözik az Isten erkölcsi képmását. És az a világ, amelyik sötétségben vesztegel és várja az Isten fiainak a megjelenését, majd végre megragadható, követésre méltó üzenet hirdetést érzékel, mert megjelenik egy nép a történelem színpadán, amelyik nyilvánvalóvá teszi azt, hogy az Isten szeretetében átalakító hatalomban. Képesítő erő, amelyik legyőzi bennünk az önzést, és Isten erkölcsi képmására formál át bennünket. És én úgy gondolom, hogy erre a küldetésre, erre a misszióra kell felkészülnünk, és adott esetben talán illene olykor-olykor Jeruzsálemben maradnunk, és elgondolkodnunk a mi küldetésünk tartalma felől, és tudomásul venni azt, hogy hiába nékünk, korán kellünk későn feküdnünk, fáradtsággal szerzett kenyeret ennünk. Hogy egy kicsit személyessé is tegyem, hazajövök evangelizáció után este 10-kor. Ugye reggeltől fenn voltam, biztos bizottsággyűlések, meg nem tudom miféle egyéb elfoglaltságok, testvérlátogatások töltötték ki a nap előző óráit, aztán utazás 3 óra oda, 3 óra vissza, ott prédikáció, utána beszélgetés, vagy 1,5 óra kérdésekre válasz, hazaérek este 10-kor. Ma keveset dolgoztam, még egy kicsit fordítani kéne. És úgy próbáltam, és akkor fordítottam 1-2 oldalt. És így visszagondoltam, miért csinálod ezt? Adminisztrálni akarod magad? Igen. Igen, voltak éppen ez van mögötte. Adminisztrálni akarom magam, mert amit csináltam, kevés. Legalábbis a saját önértelmezésem szerint. Milyen az, amikor szerelmesének álmában ad eleget? Mert én eleget tettem formálisan a megbizatásomnak. Gondolom, tartalmilag helyesen képviseltem dolgokat, sokat is utaztam, stb. Ködben telefonbeszélgetéseket bonyolítottam le. De milyen lenne minőségében ez a szolgálat, ha az itt olvasottak szerint történne? És nem időbeli és mennyiségi vonatkozásai lennének, hanem minőségi vonatkozásai. És itt én szándékosan teszek különbséget a mennyiség és a minőség között. Mert a Biblia is ezt teszi. A mi küldetésünk rajtad az Úr dicsősége megláttatik. Az Úr dicsősége rajtad feltámad. És Péter apostol, amikor a misszió parancsról beszél, és a misszióbeli küldetésről, akkor azt mondja, hogy mindig készek legyetek megfelelni kinek-kinek a bennetek lévő reménységről. Ez nem zárja ki az előadásokat, nem zárja ki a házról háza történő misszió munkát, de a lényegről beszél. Az őskeresztények ugyan széllyel jártak és képviselték a Krisztus evangéliumát, de a kívülvalók részéről megérkezett a visszajelzés is. Így hangzott, látjátok, mennyire szeretik egymást? Mert az ő beszédük nem állt csak szóban, hanem isteni erőkben is, léleknek és erőnek a megmutatásában. És kizendült közöttük az Úr beszéde, hogy arról már nem is kell beszélni. Olyannyira. Olyannyira hiteles volt az evangélium képviselete, mindabban, amit mutattak, mindabban, amit képviseltek, hogy nem szorítkozott a munkájuk a verbális közlésre. Sőt, elhanyagolható volt a verbális rész. És én szívből kívánom, testvéreim, hogy teremtsünk időt, akár egyénileg, akár csoportosan arra, hogy átgondoljuk, nem a szelektív gondolkodás jegyében, ahogy általában tenni szoktuk, nem előttünk járó prédikátorok gondolataira hivatkozva, hogy XY megmondta, és így kell csinálni, és ő is így csinálja, nem. Próbáljunk elmélyedni az íge gondolati tartalmában, nézzünk tükörbe, és vizsgáljuk meg a magunk természet szerinti ábrázatát egyrészt, és mindazt, amit az Istenre hivatkozva eddig végeztünk. És a Jóisten legyen segítségünkre mindannyiunknak, hogy ennek a belső eszmélődésnek majd egy olyan foganatja és olyan kimenetele legyen, amikor az Isten kezében eszközé válunk arra, hogy az ő megbizatását hitelesen teljesítjük, mégpedig abban a bizonyosságban, hogy ígéretét beváltja rajtunk, és Krisztus mi bennünk van, és ímé ti veletek vagyok minden napon, a világ végezeti ígérete pedig megvalósul közöttünk. Amen. Úgy hallottam, testvérem, hogy az a szokás nálatok, hogy most imádsággal tennénk pontot az ige hirdetés, és utána énekelünk. Ez más gyülekezetekben nem így van, de én örömmel elfogadom, akkor
leborulva imádkozom. Hálás szívvel köszönjük néked, hogy tapasztalati ismereteink lehetnek a te erkölcsi lényedről, és köszönjük, hogy megismerhetük a te minden értelmet felülhaladó szeretetedet. Urunk, vágyva vágyódunk arra, hogy szemlélés által elváltozzunk. Vágyva vágyódunk arra, hogy te, ami szívünk lakójaként formáld a mi életünket, és vajon mind kívánatosabbá és kívánatosabbá tennéd számunkra a magad erkölcsi lényét. És akarnánk úgy élni, úgy cselekedni, úgy megnyilvánulni, ahogy te tetted itt földön jártadkor. Urunk, hisszük azt, hogy van gyógyulás, van szabadulás az önzésből, a magunk körül forgásból, és lehet önzetlenül tisztán nemesen élni. Urunk, vágyva vágyódunk arra, hogy eljussunk érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kor mértékére. Szeretnénk betöltekezni és eljutni a teljességig, amikor aki bennünket szemlél, az valós fogalmakat szerezhet és benyomást a te erkölcsi mi voltodról. Szeretnénk, hogyha helyreállna bennünk a te elképzelésed szerinti képmás, a teremtettségkor elgondolt terv szerint. Urunk Istenünk, segíts ebben nékünk. Itt élünk az idők végén, és valóban sötétség borítja a földet és éjszaka a népeket. És úgy szeretnénk, hogyha rajtunk feltámadna a te dicsőséged, és megláttatna. És a vágyódó szívű, a jobbra vágyó, a valódi megoldás után sóvárgó emberek végre meglátnák az Isten fiait bennünk, akik nem csak beszélnek rólad, hanem akik visszatükrözik a te képmásodat, akik hasonlítanak. Tégy bennünket ilyenekké, kérünk. Amen.